és frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kunszabó Zoltán katolikus diakónussal, újságíróval, Patkolóiva beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Említette, hogy bölcsészkaron végzett. Milyen út vezetett a diakónusi hivatáshoz?
Nagyszerű kérdés, és a történet folytatására tetszett rákérdezni. Én a mai napig is rajongok az irodalomért és a történelemért, a kettő metszetében pedig az eszme történetért, a filozófiáért, tehát ezek engem mind mai napig lázba hoznak. És hát tulajdonképpen kikövezett utam lett volna egy klasszikus bölcsész karrier felé, mert volt olyan professzorom, aki engem nagyon is támogatott, és látott bennem fantáziát, és hát ösztönzött is, hogy rögtön doktori kurzuson folytassam, ahova be is iratkoztam. És hát ugyan ő a Kossuth Rádió irodalmi osztálya felé is terelgetett engem, úgyhogy még állásom is volt hamarosan, és irodalmi szerkesztő voltam 26 évesen, megint a rendszerváltásban kellettek az új káderek, és akkor éppen olyan időszak volt, amikor felvettek egy csomó fiatalt, és ugye egyetemről egyenesen. Úgyhogy én azzal nyitottam úgymond a bölcsész karrieremet, hogy volt egy egyórás irodalmi magazinműsor akkor szombat délutánonként a Kossuthon, és azt forgóba szerkesztettük hárman, és hát az ember a Kossuthra akkor azt hívott be, akit akart, tehát bárkit felhívhattam, és így a kortárs íróknak a javával így kapcsolatba kerültem. Ez egy álommunka volt. És próbáltam azért keresztény szerzőket behívni, mert ugye ez a missziós lelkesedés vagy lendület bennem volt, de valahogy az volt benne, hogy nagyon jól elbeszélgetünk itt, de a lényeget valahogy nem tudjuk itt kimondani az irodalmi műsorokban. És megelégeltem, és azt mondtam, hogy hát én valahogy direktebben szeretném csinálni. És akkor végül is eljöttem a rádiótól olyan másfél év után, de hát onnan csak meghalni szoktak, vagy kirúgják az embereket. Hát azóta nagyon átalakult, most már nincs irodalmi osztály, amit nagyon sajnálok. Jó kis csapat volt. A lényeg az, hogy az új embernél kopogtattam, és ott fölvettek, és akkor gondoltam ott már direktebben, és tényleg lehetett is. De még az se az volt, amit szerettem volna. És akkor jött egy barátom, akivel a közösséget is alapítottuk, László Viktor, aki nem sokkal utánam tért meg, és egyébként a sógorom is lett. Egyébként üzletember és nagy szervező, és nagy álmodó. És ő mondta, hogy csináljunk egy alapítványt, és adjunk ki könyveket. És hát én, mint bölcsész, ezt jó ötletnek tartottam, ugye a könyv az
közel állt.
Közel állt, és akkor, mivel már újságszerkesztésben benne voltam, meg tudtam korrektúrázni, azt is megtanultunk ott, ugye, tehát a szerkesztői munkába is beleálltam, a könyvszerkesztés onnan egy lépés, bele is vágtunk, úgyhogy 94-ben hoztuk létre a Lélek és Élet Alapítványt, kimondottan ilyen missziós jellegű könyvek kiadására. Szép és jó is volt, körülbelül megint egy másfél évig, amikor volt egy papírárrobbanás, és gyakorlatilag csődbe mentünk. Az ember nem várja ezt egy ilyen keresztény alapítványtól, hogy egy év után csődbe megy, de ebbe is a gondviselés keze volt, mert akkor állt elő az a helyzet, amiről beszéltem, hogy igazából a misszió érdekelne, de nem tudjuk, hogy hogyan. Közben megnősültem, megszületett az első kislányom, aztán útban volt a második, éppen nem volt fizetésünk, a feleségem hát kicsit idegesebb volt akkoriban. Én meg elmentem ráadásul, ahelyett, hogy munkát kerestem volna, elmentem 10 napra valamilyen őrültekkel erre a missziós lelki gyakorlatra, és emlékszem, mikor ugye a közepén voltunk, és láttam a perspektívát benne, akkor fölhívtam, hogy Pandikám, most nincs munkám, de ne aggódj, mert nem is lesz, mert nem megyek vissza a világi munkahelyre, mert most már csak az evangéliumot fogjuk hirdetni. azonnal kocsiba ültek a húgommal, és lejöttek megnézni, hogy milyen agymosó, mi ez a szektaképző, vagy mi ez, és ott hát nem tudtunk akkor még közös nevezőre kerülni. Aztán hazamentem, és egyébként tényleg az volt, hogy hazamentem, és akkor megtörtént ez a, hogy mondjam, az ébredés, amit így nevezünk, megkezdődött, és hirtelen ott lett egy új közösség, és ő is teljesen bevonódott, és egyébként az van, hogy azóta tényleg nem voltam világi munkahelyen, mert igaz, hogy a könyvkiadás nem működött, de végül is az alapítványnak a misszióját olyan sokan tartották támogatandónak, és az új közösség tagjai is támogatták az alapítványt, hogy végül is megmaradt ott az állásunk. Tehát gyakorlatilag én ezt a néhány évtizedet ennek az alapítványnak az alkalmazottjaként töltöttem el, de most már nem könyvszerkesztőként, hanem a misszió szervezőjeként. És hát tényleg mindenféle módszert, ami csak a világban van, az alfa kurzust és sok más kurzust és módszert kipróbáltunk, mindennel evangelizáltunk. Mai napig is zajlik ez a dolog, a fesztiválok, táborok, és most már nagyon széles a repertoár. És most már egy nagy közösségnek a nagy kisugárzása az, ami föntartja ezt a néhány missziós munkatársat, és hát meg kell említeni feltétlenül, hogy több mint 10 éve működik a közösségünknek egy hajléktalan missziója, itt a 7. kerületben a Király utca, Izabella utca sarkán, csak egyet szolgálat, amit viszont a feleségem alapított, és minden nap nyitva vagyunk a hajléktalanokért. Most éppen onnan jöttem, és éppen a karácsonyi ebédet szolgáltuk fel együtt a
munkatársakkal. Hány hajléktalant látnak el?
Általában olyan 130-140 jön be egy nap, reggelit, ebédet és vacsorát is tudunk adni, szállásunk nekünk nincs, de arra ott vannak az este kinyitó szállók, tehát ez nappali ellátás. Hát ma biztos adtunk, addig, amíg én el nem jöttem, kiadtunk vagy 200 ebédet. Ez néha fölmegy hidegben, krízisben 200 főre is. És itt is megpróbáljuk ugyanúgy a lelki és a fizikai, úgymond szükségeket betölteni. Tehát van nálunk bibliaóra, személyes beszélgetés, mert azt látjuk...
Hajlamosak ők arra, hogy meghallgassák az igét és befogadják?
Nagyon, nagyon jobban, mint az átlag emberek. Kevés hajléktalan van, aki elzárkózik. Ma volt egy kis műsorunk, csak hogy friss emléket vagy friss példát mondjak. Jött egy színész, énekes az új színházból, egy fiatal színész, aki maga ajánlkozott, ő énekelt nekik, meg gitározott. Utána a feleségem mondott néhány köszöntő szót, én pedig beszéltem a karácsonyról, a megtestesülésről, és alig beszélek egy-két percet, és látom, hogy törölgetik a szemüket, és akkor így gondolom magamban, hogy hát még nem mondtam semmi olyan szívhez szólót. Nem is kezdtem el úgy facsargatni a szívüket, ahogy egy szónok tudja. Egyáltalán csak arról beszéltem, hogy hát, hogy ezek történelmi tények, ugye, hogy az evangélium az egy Jézus életrajza, hogy ezt szemtanúk elbeszéléseiből tudjuk, ami le van írva. Ugye Lukács beszélt a még élő szemtanúkkal, valószínűleg Máriával is, azért tudott annyit a Máriáról szóló részekről Lukács, izgalmas dolog. És hogy hát azt mondja az angyal, hogy megszületett nektek a megváltó, az üdvözítő Dávid városában, és az van odaérve, hogy nektek. És ezt ráadásul a pásztoroknak mondja, és a szöveg hangsúlyozza, akik a szabad ég alatt aludtak. És mondtam, hát ez rólunk szól, ez most rólatok szól, mondtam ilyen egyházi tegezéssel, hogy akik a szabad ég alatt, és hogy senkinek nem szóltak az angyalok külön, csak a szabad ég alatt alvóknak. Izgalmas nagyon, én is most csodálkoztam erre rá. És hogy nektek, mondom, hogy nektek született meg, szóval, hogy annak, hogy megszületett, nagyon komoly, közeli köze van az én személyes életemhez. Tehát ez rám vonatkozik, ez a születés, ennek jelentése van a számomra. És akkor egy picit kibontottam, hogy hívőként a Jézussal való kapcsolat milyen elképesztő erőforrás. És bizony sokan tudták is, meg járnak a bibliaóránkra.
Azt is tartanak bibliaórát?
Igen, minden héten kétszer is van ilyen imádságos alkalmunk.
És jönnek?
Jönnek. Szóval a bajban levő ember, meg aki úgymond a kicsinek is tud örülni, meg a jó szónak egyáltalán. Nyitott, sokkal nyitottabb sok esetben, mint az az ember, aki ugye mindene megvan, és éppen fölfelé ível az anyagi helyzete, meg a karrierje, meg sikerülnek a dolgai. Jó velük lenni, nagyon hálások. Érdekes, még egy gondolatot elmondanék, a gyerekeink és a család az egy külön történet, és az, hogy mondjam, az evangélium gyümölcse a családunk. Most már nagyok, 18 a legkisebb, 25 a legnagyobb, és 5 gyermekünk van. 2 lányt férhez adtunk 21 évesen, mint a baronesszeket, és nagyon nagyszerű keresztény férjük van, és most már a 3. unokát várjuk, úgyhogy én 50 évesen nagypapa lettem, aminek nagyon örülök, és hát most elárul, hogy a feleségemnek meg most volt ez a kerek évforduló, ő 3 évvel fiatalabb, és mindenkinek azt kívánom, hogy az 50. születésnapján a legnagyobb unokája az úgy verje a taktust, hogy éljen Panni mama. Azt hiszem, ilyenkor az ember egyébként a nagyszülőségben nagyon megéli az ember azt, hogy gyümölcsöző az élete. És azt hiszem, hogy ezt ilyen módon csak a családban lehet megélni. Mondom ezt úgy, hogy nagyon sok embernek prédikáltam, meg hát nem akarok szerénytelen lenni, de sok ember megtért a szolgálatunk kapcsán, tehát ott vannak velünk a közösségben, és kitartanak a hitben. De az, hogy így továbbadtuk az életet a családban, ez kimondottan Jézusnak egy elképesztő ajándéka és csodája. Tehát az evangéliumnak meg a családnak nagyon szoros köze van egymáshoz. Érdemes lenne újból feleleveníteni ezeket a dolgokat, mert hogy a hitből fakadnak a jó családok, én azt látom. Nyilván van, aki ösztönösen jól csinálja, és nem akarom azt mondani, hogy nincs olyan. Meg azt láttuk, hogyha tudatosan támaszkodunk Jézusra, az evangéliumra, és hát az miből áll? Például abból áll, hogy bocsássatok meg egymásnak, ne nyugodjon le a napharagotok fölött. Tehát ezt az ember olvassa, és hogyha keresztény, akkor azt mondja, hogy na, akkor így kéne élni. És akkor mi 26 éve vagyunk házasok, és nem mondom, hogy mindig könnyű volt, mert két embernek a kapcsolata, meg összecsiszolódása az soha nem könnyű.
Mik, ha keresztények
akkor? Akkor sem, mert hogy emberből vagyunk, és gyarlók vagyunk, önzők, meg vannak a sajátos szempontjaink, meg mindenkinek még a külön bolondériái, amit nehéz lekövetni. De például ezt gyakoroltuk, és azt tudom, hogy például a mi házasságunknak az egyik megtartója az az volt mindig is, hogy igenis kibékültünk. Tehát én azt látom, hogy minden veszekedés után például, független attól, hogy kinek volt igaza, vagy ki gondolja, hogy neki jobban igaza volt, mind a két félnek bocsánatot kell kérni, mert ugye a veszekedés hevében mindenki mond olyat, amit nem kéne, direkt sokszor a bántás szándékával, ugye, mert akkor föllángolnak a harci indulatok. Tehát mind a kettőnek van miért, és hogyha becsületesen bocsánatot kérnek egymástól, az tényleg gyógyító. Ha meg azt csináljuk, hogy megvan a veszekedés, aztán nincs kiengesztelődés, és ahogy én sokszor láttam korábban, meg máshol, úgy múlnak el a konfliktusok, hogy akkor nem beszélünk róla. És akkor ott maradnak a tüskék, meg az aknák, amik megint felrobbannak. De én azt látom, hogy Jézusnál jobb coach, vagy életreform tanácsadó, pszichológus nem kell, mert én azt láttam, hogy csak tényleg elmondta azt, ami kulcs az életünkhöz, ott a hegyi beszédben és az evangéliumokban. Az egyház meg szépen kibontotta, szeretek katolikus lenni, mert van mihez nyúlni, és szépen tud épülni. Sőt, mi azt fogalmaztuk meg a feleségemmel, hát egyikünknek se volt nagyon könnyű gyerekkora, most arra nem tértem ki ezen a vonalon, de hogy a házasság kimondottan gyógyító kapcsolat tud lenni, hogyha úgy állunk egymáshoz. Tehát, hogy egymás mellett meggyógyulunk, és nem lehúzzuk egymást.
A világhálón láttam önről egy fotót, ahol a 16. Benedek pápával együtt látható, talán együtt is miséznek, nem tudom. Ennek mi a története?
Hát a Jóisten csodálatos utakra vezetett engem. A szél ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van ezzel mindenki, aki a Szentlélektől született, mondja Jézus Nikodémusnak. ezt nagyon átéltem, mert tényleg a legszegényebb cigány telepektől a Vatikánig és a Szentpéter bazilikáig részt vehettem Jézus szolgálatában, és ez volt az egyik ilyen esemény, amikor 2012-ben a Magyar Egyház egyik delegátusaként részt vehettem a missziós szinóduson, mint auditor, vagyis megfigyelő, de ezek tanácskozási joggal rendelkező résztvevők. Ugye szavazni csak az atyák tudnak, tehát a bíborosok, püspökök, papok, szinódusi atyák, de ezek az auditorok olyanok, akik a témában, a terepen dolgoznak.
Fel is szólalhatnak?
Fel is szólalhatnak, és fel is szólaltam Benedek pápa jelenlétében. Hát ez külön csoda, hogy az embert kiválasztják, mert volt velünk például olyan magyar püspök, akit nem választottak ki, és nem szólalt fel. Bíboros úr felszólalt, természetesen, tehát aztán a bíborosok nyilván felszólalhattak, és akkor engem kiválasztottak, és teljesen szabadon beszélhettem 5 percig. Úgyhogy jelen volt a pápa is, és 60 bíboros, és rajta kívül még 300 pap és püspök, küldöttek, teológusok. És egyszerűen az volt a szívemen, amit itt már az elején pedzegettem, hogy arról szeretnék ott beszélni, hogy a misszióban milyen fontos az igazi evangélium hirdetése, az eredeti, hamisítatlan evangélium hirdetése, amely szól az Isten szeretetéről, aztán arról, hogy a bűnbeeséssel az ember elszakad az Istennel való teljes közösségből, kiszakadt, és arról, hogy a Jézus megváltása hozza vissza ezt a kapcsolatot, de csak akkor léphetünk bele ebbe az új kapcsolatba Istennel, hogyha hiszünk és megtérünk. Hogy ez a missziónak a rendes útja. Mert ma legkülönbözőbb elképzelések vannak az üdvösségről, meg minden, meg a bűnről ne beszéljünk, mert valaki megsértődik, stb., amit már mondtam. Na, és akkor én ezt gondoltam, letesztelem. Mondom, én ezt így tanultam, én úgy látom, hogy ez katolikus, mert a katekizmusból azért ezt láttam. És hát én ezt a felszólásomban úgy mondtam el, hogy igen, hogy ezzel a radikalitással, hogy merjük a dolgokat a nevén nevezni, és hívjuk az embereket megtérésre. És hát elmondtam a beszédet, és hát vártam, hogy na, gondoltam magamban, hogy ha ez most nem jó, akkor a pápa hallotta. Hallotta 60 bíboros, és ki tudja, hány püspök, meg pap, meg teológus. Hát gondoltam, hogyha én most valamit rosszul gondoltam, akkor majd lesz visszajelzés. Benedek pápától nem jött jelzés, mondjuk nem gondoltam, hogy ezzel foglalkozik majd. Viszont a bíboros úr által jött visszajelzés, hogy a körülötte levő bíborosok gratuláltak, hogy ilyen világosan és úgymond szókimondóan beszéltek, vagy beszélnek a magyarok. És ez például nekem egy nagyon komoly visszaigazolás, és ami utána történt az, hogy felkértek, hogy a szinódus zárómisén Benedek pápa mellett a jobbján a fődiakónus szerepét ugye vigyem. Hát elképesztő stressz volt, meg élmény is, és hát végül is semmit nem rontottam el, úgymond, és ott lehettem Benedek pápa mellett, akit szívből tisztelek, pontosan.
Nagyon nagy tudás van.
Nagyon nagy, és igen, tehát az, hogy ő is az evangélium embere, és ő is félelem nélkül tudott mindig beszélni, még akkor is, ha megtámadták érte.
Támadták sokat.
Igen, igen, nekem nagyon nagy példa. Úgy a tudása, az intellektusa és az evangéliumi indítatása. Ugyanazt éreztem, hogy igen, most is az evangélium egy tanúja mellett állhatok, egy óriása mellett. Noha törékeny volt, és aztán visszaértünk a sekrestjébe, ami az a kápolna, ahol a piéta van, ilyenkor az az alkalmi sekrestje, és kértem egy áldást. Noha ott körülötte levők próbáltak visszatartani, de mondtam, hogy hát én kérnék azért egy áldást, letérdeltem, és a Benedek pápa megáldott, és ezt az áldást viszem a szívemben, és úgy érzem, hogy a misszióra szól, hogy minél több ember ismerje meg a mi Urunk Jézus Krisztust, akinél tényleg nem ismerek csodálatosabbat.
Melyik az a szentírási rész, ami valamiért fontos önnek, és milyen személyes élmények kötődik hozzá?
Nagyon sok ige van, ami, az életem fordulópontjain fontossá vált. Mondok egyet, ami a megtérésemhez kapcsolódik. Ez a Római Levél 5. fejezetének 5. verse. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott szent lélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. A gyermekkorom egy nagy sebet hordozott, az édesapám elhagyott minket, amikor még egész kicsi voltam. Tulajdonképpen az édesanyám még várt engem, amikor az apám elment. És apa nélkül nőttem fel, eleinte a nagyapám házába, ami egy óvó és csodálatos közeg volt. De aztán 6 éves koromban édesanyám újból férhez ment, és lett egy mostoha apám, akivel nem volt jó a kapcsolatom. És hát eléggé sok szenvedés közepette növekedtem, mert már próbálta kimutatni a szeretetét, de nem tudott elfogadni. És ez az apátlanság, ez végighúzódott az életemen, és az Isten keresésemnek is azt hiszem az egyik rugója az volt, hogy ezt az igazi atyát kerestem. És hosszú keresés után aztán eljutottam abba a helyzetbe, hogy tanúságot tettek nekem Jézus Krisztusról, aki elvezet majd az atyához engem, és mondták, hogy hát megszólíthatom a mennyei atyát. Én előtte nem imádkoztam, ez 23 éves koromban volt egyetemistaként. Az, hogy imádságban megszólíthatom a mennyei atyát, az nekem egy szenzációs és nagyszerű hír volt. És emlékszem, hogy gondoltam ezt, akkor kipróbálom. Mondták, hogy és Isten válaszolni fog, mondták ezek a keresztények, akik engem evangelizáltak. És hát emlékszem arra az estére, amikor úgy bennem volt, hogy akkor én most hazamegyek, akkor már egy külön lakásban laktam, teljes háborítatlanságban, és kipróbálom ezt. Hogy én megszólíthatom a Istent, mint atyát, mint mennyei atyát, ahogy Jézus bemutatta nekünk, és hogy Isten válaszolni fog. Jobban vert a szívem, így kalapált a szívem, hazamentem, és emlékszem, hogy hát nem nagyon tudtam még, hogy kell imádkozni, mert nem voltam beavatott, nem kaptam keresztény nevelést, úgyhogy nagyon ösztönösen szépen lezuhanyoztam, felvettem a tiszta pizsamámat, és a tiszta vetett ágyba befeküdtem, így felhúztam a paplant, így teljes nyugalmi állapot, fektemben így kitártam a kezemet, és akkor azt mondtam, hogy mennyei atyám, itt vagyok, a te gyermeked, és kérlek, mutasd meg szeretetedet. És akkor azt éreztem, hogy szó szerint hullámokban elárasztott engem Isten szeretete, ami nem hasonlítható semmilyen egyéb földi érzéshez, tehát pontosan tudtam, hogy ez az érzés, ez a tapasztalat Istentől jön, az egész lényemet átjárta, elképesztő békét, örömet és felszabadulást éreztem, és egyszerűen azt éreztem, hogy megérkeztem. És azóta is tulajdonképpen ez a keresztény életemnek a hajtóereje, hogy bármikor mehetek ehhez a forráshoz, és bármikor találkozhatom ezzel a mennyei atyával. Nem mindig ilyen intenzív a találkozás, de mindig reális, valós találkozás. És később, amikor ezt az igét olvastam, a Római Levél 5. fejezetének 5. versét, hogy és Isten szeretete kiárad a szívünkbe, a nekünk ajándékozott Szentlélekkel, akkor így felkiáltottam, hogy hát ezt én szó szerint megtapasztaltam, és hát azóta is azt hirdetem, és azt mondom, hogy a Szentírás igaz. Tessék kipróbálni.
Köszönöm szépen Kunszabó Zoltánnak, hogy vendégünk volt, és mindezt elmondta a Mária Rádió hallgatóinak. Sok áldást kívánok a további szolgálatára.
Nagyon köszönöm, és mindenkinek ugyanezt az áldást.
Kunszabó Zoltán katolikus diakónussal, újságíróval, Patkoló Éva beszélgetett. A lélek hangja.
A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.